你绝育的双眼，你被绿树和山峦，所有的知识跟不能自愈。三段三段三段有
köszönjük, Atyám, a Te ígédet, amit elküldtél a számunkra, mert a Te ígéd a világosságot hozta el nekünk. A Te ígéd szövétnek, ami megvilágítja az utunkat, a lépéseinket, és irányt mutat a számunkra. Köszönjük, Uram, hogy táplálsz bennünket hozzánk illő eledellel, a Te ígéddel, az élet kenyerével, és a táplálás közben több világosság gyúl a szívünkben, mert megértést kapunk, kijelentést kapunk a Te beszédedből. Köszönjük, drága Szent Szellem, az ajándékokat, amit bekapcsoltál, és köszönjük a Te jelenlétedet, a Te érintésedet. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te itt vagy közöttünk, és köszönjük, Uram, a gyülekezet angyalát, aki szintén velünk van. Hálát adunk a bibliai hitért, aminek megkaptuk az egységét, a mértékét az újjászületéskor, és azóta szintről szintre, dicsőségről dicsőségre növekszünk benne. Köszönjük, Uram, a növekedést. Köszönjük, Uram, a mennyei helyeket, amit elkészítettél a számunkra. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy a hit életet támaszt.
Szívben hisszük, szájjal valljuk meg, hogy az Úr gyermekei vagyunk. Élében váltott és tisztított meg, hogy hívjunk és meg ne halljunk, sőt feltámadjunk. Az Úr megváltott, elfogadott, saját kezében megalkotott, ez egy tippétet felültetett. Mennyei székben, hogy
írtem el. Halleluja! Szeretettel köszöntelek benneteket! Tegnap Tabon egy dicsőséges alkalmon voltunk, és az Úr örvendezik azon, hogy Ságváról 12-en ott voltatok. Plusz még a nyiniek ketten, az már 14, meg a pásztor a 15. Úgyhogy tele is volt a terem, már pótszégeket kellett betenni. Sok kéz fenn volt, hogy újak voltak, és nagy örömünkre szolgált, hogy a Lajos anyukája el sem dől, csak megtántorodott a kenettől, de az Úrtól vette a Pisti, hogy te meggyógyultál. Mi volt a bajod? Akkor most guggolj le, állj föl, mozgasd a lábadat, emeld föl a lábadat, és azt mondja, nem hiszem el, nem fáj. Nem hiszem el. Megjelent az örömhírmondó újságunk. Az első oldalán egy igen fontos téma szerepel, hogy meg kell fontolnunk azt, hogy miről gondolkodunk. Meg azt is, hogy miről nem. Sok minden nem fért bele, illetve lehetett volna ezt még bővíteni. Most tudjátok, hogy az Úr itt a házasság témában használ engem, és például sokan azon tűnődnek, hogy mi volt előbb, a veszekedés, vagy a másik visszautasítása. Mindenben fejlődnünk kell, és ez a piros könyvben le is van írva valahol, hogy a házas élettel kapcsolatosan is vannak úgymond tankönyvek, tehát nem a szélsőséges dolgokra gondolok, amit pornónak hívnak, hanem tankönyvek. Ebben is szükséges fejlődni, mert hogyha megáll a szint valahol, akkor előbb-utóbb problémák keletkeznek a házas életben, a családban, a házasságban. És ugyanúgy fontos gondolkodni egymásról a házas feleknek, mint az élet egyéb dolgairól. És hogyha ez a gondolkodás nincs meg, akkor a szíve bezárul a párja felé, és nagyon könnyen lepattintja, visszautasítja, és jön az elhidegülés, jön a jégszekrény. Tehát fontos megfontolni, hogy miről gondolkodunk. És megvizsgálni azt, hogy miről nem gondolkodunk, mert lehet, hogy vannak olyan területek, amikről szintén kellene gondolkodni. Második oldalon található a hit használatban sorozat, ezen belül a hit megvallása. A hitünket egyszerűen ki kell mondani, mert így működik, így aktivizálódik. Harmadik oldalon van egy nagyon izgalmas bizonyság, aminek az a lényege, hogy a Habsburg Mihály főherceg felesége Krisztiána kijelentette egy ismerősömnek, hogy a Krisztus szeretete egyház, nem szekta. Ez az egésznek a lényege. A bizonyságtevő, egy Júlia, magyar születésű klasszikus énekes, tehát nem a modern, hanem a klasszikus opera és opera-operett énekesnő. Szántódon is már fellépett, én alpolgármester koromban ismerkedtem meg. Amikor Magyarországon van, mindig igyekszik, hogy előjön a szántódi gyülekezetbe, és ott tette ezt a megvallást, utána megkértem, hogy írja le, mert ezt annyira fontosnak tartottam. A hátoldalon, negyedik oldalon, a második vérholdról van egy kis cikk, ami 8-án, azaz holnap után lesz. És a választások kapcsán az imából egy kis bekezdés fér bele kedvcsinálónak. Készen álltok a sorozat folytatásához? A gyógyító kenet 6. része következik, és a mai tanítás címe gyógyulás az ige által. Majd a Márk evangélium 16. fejezetére lapozzatok, mert ott kezdjük az ige olvasást. Hálát adunk az Úrnak a gyógyító kenetért. Tehát tudni kell azt is, hogy gyógyító kenet nélkül is ugyanúgy elérhetjük az eredményeket a gyógyulásban. Miért lehetséges ez? Azért, mert Isten igéje felkent. És az ige elhangzásakor az erő kiárad. Mit értünk az alatt, hogy az ige elhangzása? Ez a tanítástól kezdve a hanganyag hallgatásig, amikor otthon megvallod az igét, vagy éjszaka beteszel egy biblia részt, vagy egy tanítást. Tehát amikor az ige elhangzik valamilyen módon, akkor az igében levő erő felszabadul, és kiárad. Ezért tanácsolta az Úr, hogy lehetőleg a keresztények szerelkezzenek fel olyan eszközökkel, hogy folyamatosan tudják hallgatni az igét, és a fókuszuk az igén legyen. Ezt mondta Józsuénak, hogy 0-tól 24 óráig, éjjel és nappal az igére fókuszálj, és az igéről gondolkodj. Márk evangélium 16. fejezetében a 17-18-as verset nézzük.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.
Amen. Kenneth Hagin a szolgálata elején 3 évig kenet nélkül szolgált. Ugyanis 3 év múlva töltekezett be Szent Szellemmel, és ekkor tudatosult benne, hogy van kenet. De mégis történtek gyógyulások a szolgálatában az ige által. Ő kézrátétellel szolgált a gyógyító sorban a betegek felé, és azt tapasztalta, hogy őnála 5-ször többen meggyógyultak, mint azokban a pünkösdi gyülekezetekben, ahol a kenet alapján
szolgáltatták a gyógyulást az emberek felé. És tudjátok, mi ennek az oka? Azért, mert Kenneth Hagin a hallgatóságot hitre tanította. Míg a másik helyén mindig azt várták, hogy mikor száll le a Kenneth. És kevésbé tanították, vagy egyáltalán nem tanították a hallgatóságot hitre. Ez olyan, mint a Betesda tavánál. Azt várták mindig, hogy az angyal mikor jön, és zavarja fel a vizet. Ahhoz hasonlatos. Tehát a többiek Kenethre vártak, amely csak időnként nyilvánul meg. És tudni kell azt, hogy van másik megoldás is. Az ige általi gyógyulás. Ezért tudnunk kell, hogy az igére alapozzuk a hitünket, és ne a Kenethre. Persze van Kenneth, tudnunk kell a Kenethről, tudnunk kell arról, hogy hogyan működik a Kenneth, de a hitünket mindig az igére kell alapoznunk. 1947 és 58 között óriási ébredési hullám volt a hatalmas gyógyulások révén. És nagyon sok szolgálónak volt gyógyító kenete, mert Isten felkente a gyógyító kenettel őket a szolgálatra. De keveset tudtak a kenetről, a kenet működtetéséről, és ezért volt Hagin előnyben, mert ő a hitet is tanította. Az igébe vetett puszta hittel is épp úgy meg lehet gyógyulni, mint a kenet által. Hálát adunk az Úrnak a kenetért, köszönjük a Szent Szellemnek, hogy bekapcsolja és működteti az ajándékokat. De hogyha nem gyakoroljuk aktívan a hitünket, az igén állva, akkor az a szolgálat rövid életű lesz. Tisza virág életű lesz. Különbség van a kenetbe vetett hittel végzett gyógyító szolgálat, illetve az igébe vetett hittel végzett gyógyító szolgálat között. Nekünk fel kell fedeznünk, hogy a hitnek van egy ellensége. Az egyik a kételkedés, másik a hitetlenség, és sorolhatnánk tovább. Nekünk ezeket le kell állítani. Úgyhogy az igét megvalljuk. Ellene állunk, és ellene megyünk az ellenség munkáinak. Kenneth Hagin egyik alkalma nagyon száraz volt, nem volt jelen a Kenneth. És tépelődött, hogy most bezárja az alkalmat, és hazaküldje a hallgatóságot, hogy mit tegyen. De ismerte Isten igéjét, és ő hitben folytatta az alkalmat. Tudnotok kell, hogy a hitet az ige mozgatja. Nem az érzések. Nem az érzékszerveink. Tehát soha nem szabad támaszkodnunk a láthatókra, az érezhetőkre, és az öt fizikai érzékszervünkre. Hogyha hitben akarunk járni, akkor mindig az igére kell támaszkodnunk és alapoznunk. Kenneth Hagin a kenet hiányában azt mondta a hallgatóságnak, hogy aki elsőként kijön a gyógyító sorba, a kezemet ráteszem, és a kézzeltétel által meg fog gyógyulni. A gyülekezet tagjai közül egyszer csak egy mankós férfi vánszorgott előre. Kenneth Hagin gondolatai össze-vissza cikáztak, és feltette magában a kérdést, hogy Uram, miért pont egy ilyen súlyosnak látszó eset jön ki? Miért nem egy fejfájásos? Legszívesebben elfutott volna, erőltetett egy mosolyt az arcára, és saját magát megerősítette abban, hogy Isten igéje igaz. És maradt a helyén. Az ördög pedig közben ugye elkezdett sugdolózni, hogy most jól le fogod járatni magadat. De ezt ugye figyelmen kívül hagyta. De aki hitben van, azt nem lehet megingatni. Mert aki hitben van, az mindig hit alapján fog lépni. Imádkozott kézrátétellel ezért a nyomorék emberért, mert nagy keservesen tudott kimenni a gyógyító sorba. Áldotta az Istent, és a mankók a férfi hónalról elrepültek. De ezek is inkább ilyen házilag készített, tálkolt segédeszközök voltak. A férfi felegyenesedett, és elkezdett örömében ugrálni. Meggyógyult. Ahogy ő kijelentette hitben, hogy az első ember, akire a kezemet teszem, az meggyógyul, az ige által, az igébe vetett hit által, ez meg is történt. És az egész gyülekezet elkezdte dicsérni Istent. Isten ereje felszabadult, mert a hit működésbe hozta Isten erejét. És a kenet meggyógyította ezt a nyomorék férfit. Tehát, hogyha nincs kenet jelen egy alkalmon, akkor folytatni kell a szolgálatot, mégpedig az igével összhangban, és gyakorolni kell a készvátételt, ahogy most olvastuk a Márk evangéliumból. Egyébként is, amikor betegekre tesszük a kezeinket, akkor Jézus cselekedeteit cselekedjük. Hát ő is ezt tette. A felkent igében gyógyító erő van. A Máté 8.16-ot olvassuk el. Mint említettem az alkalom elején, a tanítás elején, hogy nagyon fontos, hogy az ige elhangozzon. Vagy a misszánkból, vagy egy eszköz segítségével, de az igének el kell hangoznia, hogy az erő kiáradjon. Máté 8.16-ot olvassuk.
Az est beáltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá, és egy szóval kiűzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget.
Amen. Amen. Tehát Jézus a szavával űzte ki a gonosz szellemeket, akik a betegséget okozták. Mivel Jézus eredeti neve az ige, azt is mondhatom, hogy az ige megszólalt. Tehát a felkent igében ott van a gyógyító erő, csak meg kell szólaltatni. Hogyha nincs érzékelhető kenet, akkor a pásztornak hirdetni kell az örömhírt, tanítani kell a nyájat, a hit igéjét kell szólnia. És minden mehet tovább. Olvassuk a Máté 9.35-öt.
És körüljárta Jézus a városokat, mint és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget, és mindenféle erőtlenséget a nép között.
Amen. Amen. Ez az igevers a gyógyító genetről szól. Arról szól, hogy Jézus minden betegséget meggyógyított. Kijelenthetjük azt is, hogy Jézus minden betegséget gyógyít a mai napon is, de nem mindenki tud meggyógyítani. A Bibliában is olvassuk, hogy a saját szülővárosában a hitetlenség miatt nem tudott mindenkit meggyógyítani. Tehát fontos tudni, hogy ő minden betegséget gyógyít, csak nem tud mindenkit meggyógyítani. Nem azért, mert nem akarja, azért, mert nincs rá vevő. Vannak olyan szolgálók, akiken különleges kenet van. Kenneth Hagin is egy ilyen különleges kenetet kapott, hogy gyógyulást szolgáltasson a betegek felé. Leszögezhetjük, hogy ugyanaz az eredmény érhető el kenet nélkül is, az igébe vetett hit által, mint kenettel. Azt hiszem, hogy sok beteget nem az érint, hogy milyen módon gyógyítja meg az orvos, hanem a végeredmény, hogy eltűnjön a problémája. Azt hiszem, itt sem kell a hívőknek válogatni, hogy most én kenet által akarok meggyógyulni, vagy az ige által akarok meggyógyulni. A végeredmény a fontos, hogy a teste éppé váljon, egészé váljon. Ebből származik az egészség szó. Egészség. A kenet végén is meggyógyult, mégpedig a Márk 11.23-24-es igébe vetett hit alapján. Ő teljesen egyedül volt a beteg ágyán, 16 hónapig. Még a pásztora sem ismerte oly mértékben az igét, hogy tudjon neki segíteni. Tehát ő az igéből vett kijelentés által gyógyult meg. Olvassuk a Márk 11-ben a 23-as, 24-es verset.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek.
Amen. Olyanok is meggyógyultak Hagen szolgálatában, akikről már az orvosok teljesen lemondtak. Azért volt lehetséges az ő gyógyulásuk, mert hittel cselekedtek az ige alapján. Volt egy asszony, akiért Kenneth Hagen hittel imádkozott, és az ima során egyikük sem érzett semmit. Sem Hagen, sem az asszony. De két nap múlva teljesen helyreállt ennek az asszonynak az egészsége. Amikor elment az orvosokhoz, nyomát sem találták a betegségnek. Ő Kenneth nélkül az ige által gyógyult meg. Mégpedig az igébe vetett egyszerű hit által gyógyult meg. Nézzük meg az igébe vetett hit erejét. Egy fiatalember, aki nem volt még újjászületve, a végtagján megjelent valamilyen kinövés. Elment az orvoshoz, és lesújtó jelentést kapott. Azt mondták, hogy 30 nap van vissza az életéből, vagy amputálják a végtagját. De akkor is csak 50%-os esélyt adtak az életben maradásra. Mivel ez a jelentés nem tetszett neki, elment másik orvoshoz, meg harmadik orvoshoz, de mind a három ugyanezt mondta. Ekkor az édesanyja elvitte a gyógyító iskolába, ahol Kenneth Hagen tanított, és a Kenneth hatalma alatt imádkozott ezért a fiatalemberért. Érezte és tudta, hogy a Kenneth behatolt a testébe, mármint a beteg testébe, és Kenneth Hagen a saját bizonysága alapján kezdett el tanítani, hogy ő a Márk 11, 23 és 24 alapján nyerte vissza az egészségét. Ugyanis azt mondja az ige, hogy a kérés pillanatában hinnünk kell, hogy Isten megválaszolta, és majd egy idő múlva megtörténik a gyógyulás. Tegnap Tabon, Lajos édesanyja esetében ez az idő néhány másodperc volt. De van, amikor valamennyi időre van szükség. Ez a fiatalember Hagen tanítását megértette, és a helyén ülve úgy szólt, hogy én ezt elhiszem, és most elfogadom a gyógyulásomat. Semmit nem érzett, ugyanis az igébe vetett hithez nem is kell semmit érezni. Azt bent a szívünkben kell hinni. Az érzésnek semmi köze ahhoz, hogy mit hiszünk. Az teljesen különálló két dolog. A szívünk akkor is hisz, hogyha az ember semmit nem érez. Olvastuk most az igében, hogy ha a fej kételkedik, abból még nagy baj nem származik, mert le lehet állítani rossz gondolatokat. Az a rossz, amikor már a szív is kételkedik. Ez a fiatal ember elhitte azt, amit a Biblia mond, amit tanított Kenneth Hagen, és a felkent ige meggyógyította őt. Visszament az orvosokhoz, és az orvosok nem találtak nála rákos sejteket. Azt mondták, hogy többet nem kell visszajönni, felejts el az egészet. Nyomtalanul eltűnt ez a súlyos kimenetelű betegség. Tehát semmit nem érzett ez a fiatalember. Egyszerűen elhitte és elfogadta, hogy meg fog gyógyulni. Édesanyjának elújságolta, hogy Jézus meggyógyított. Édesanyja azt válaszolta, hogy fiam, soha se felejtsd el, hogy Jézus a te gyógyítód. De a fiának gyúlt már a szívében világosság, és azt mondta, hogy igen, tudom, hogy Jézus a gyógyító, de ő a megváltóm is. Tehát a gyógyulás elvitte őt a megváltáshoz, elvitte őt az üdvösséghez. Kenneth Hagen, amikor kijelentést kapott ebből a két igéből, amit most olvastunk, akkor ő a hitét megcselekedve a béna lábaival elkezdett felkelni az ágyból és felállni, természetesen kapaszkodnia kellett az ágy végébe, és a béna lábak még kezdetben nem akarták megtartani. De amikor kijelentette, hogy nem az érzésekre hallgatok, nem az érzésekre tekintek, hanem az igére. Az ige pedig azt mondja, hogy amit kértem, azt Isten az ima pillanatában megválaszolta. Úgyhogy én gyógyult vagyok. Most. Mert a hit az mindig jelen idejű. És akkor érezte a kenetet, mint egy meleg olajat a testén végigfolyni, és akkor ment ki a lábából a bénaság. És meggyógyult még a szívbetegsége, még a vérbetegsége is. Tehát a láthatók, az érzékelhetők, azok nem a hit világához tartoznak. A hitre mozdul Isten. Másra nem. Másra nem képes. A hit a közös nevező. Köztünk és a szellemi világ között. Isten között. Mi ugye szellemi lények vagyunk. És nekünk is azon a hullámhosszon kell lennünk, hogy valamit elnyerjünk Istentől, amelyiken ő van. Egy másik eset Kenneth Hagin szolgálatából. Egy nő megkérte Kenneth Hagint, hogy imádkozzon a nagynényéért, akinél rákot diagnosztizáltak, és az orvosok szerint 10 napja van vissza. Azt is elmondta ez a hölgy, hogy hát a nagynéni egy fekete bárány a familiában. Ez azt jelenti, hogy egy szégyent hozó családtag. Ugyanis alkoholizált, cigarettázott, és a prostitúció mélységeibe keveredett bele. Amikor korábban rokona Jézusról beszélt, akkor mindig szitkozódott. És ezért kérte Hagint, hogy imádkozzon értem. Az unokahúga ezt a hölgyet felkereste, elkezdett beszélni Jézusról, elfogadta a szavait, sőt, közösen imádkoztak. És az ima végén ez az orvosok által beteg hölgy megköszönte Istennek, hogy ő megbocsátott neki, eltörölte a bűneit, és megváltást nyert a kereszten. És azt is mondta a végén, hogy kész vagyok a mennybe menni. Az unokahúga azt mondta, hogy hát azzal még ráérsz, mert te túl fiatal vagy ahhoz. És elővette a Márk 11:23-24-es verset, felolvasta neki, aztán oda tartotta a szem elé, hogy ő is a saját szemével lássa ezt a két ige verset. És utána az unokahúga tette rá a kezét, imádkozott érte, a nagynéni hitt az ige alapján, és megkapta a gyógyulását. Még mielőtt a gyógyulás valóságba jött volna, ő már boldogan újságolta a nővéreknek, az orvosoknak, hogy a Márk 11:24 szerint meggyógyultam. Ők megcsóválták a fejüket, hogy szegény pára, nem tudja, mi vár rá. De ő csak hajtogatta, hogy a Márk 11:24 szerint meggyógyultam. Több napig semmi változás nem látszott, annyi csupán, hogy naponta egy kicsit jobban lett. És 10. naphoz, amikor elértek, még mindig élt. Annak ellenére az orvosok 10 napnál többet nem adtak neki. És az orvosok megvizsgálták, és eltűnt a testéből a rák. Természetesen nagy kérdőjelekkel álltak az eset előtt, és nem értették, hogy mi történt. Ez az asszony csak hitt az igének. Mert ugyanis, amikor imádkozunk, akkor hinnünk kell, és ő is hitte, hogy a fohász pillanatában megkapta a gyógyulását, és néhány nap múlva jött valóságba. Tehát a hitünket ki kell mondanunk, a hitünket meg kell vallanunk. És a hitnek olyan mélységéig kell lemennünk, amely életet támaszt. És az egyik tipikus példa a Swigelsworth szolgálata, akinél 16-18 halott támadt fel a halálból az ő szolgálata során. Isten ilyen hatalmasan használta őt. Tehát megállapíthatjuk, hogy a kenet és az igébe vetett hit ugyanazt eredményezi. Gyógyulás jön elő mindkét esetben. A bibliai gyógyulás kétféleképpen történik. Az egyik, Isten gyógyító ereje, azaz kenete gyógyít, felkent szolgálókon keresztül, akik közvetítik a kenetet a kézrátétel által. Egyik esetben Kenneth Hagin egy vak szemére tette a kezét, érezte, hogy a kenet átáradt, érezte, hogy a hölgy fogadja a kenetet, fogadja a gyógyulást, és tudjuk, hogy a hit az cselekedetekből áll. Tehát ha nem cselekedjük meg a hitünket, akkor lemaradunk dolgokról. Azt mondta ennek a hölgynek, hogyha hiszed azt, hogy most a kenet beléd hatolt, akkor te most olvasni tudsz. És a falon volt egy plakát, és elkezdte olvasni. Tudni kell azt is hozzá, hogy a gyógyító sorba úgy vezették ki, mert semmit nem látott. Tehát ez volt a gyógyító kenetbe vetett hit általi gyógyulás. A második pontunk pedig az Isten igéjébe vetett gyógyító erő és a gyógyulás. Kenneth Haginhez hoztak egy olyan embert, aki 4 éve nem járt. Képzeljétek el, milyen állapotban lehetett az. A gyógyító sorban, amikor imádkozott, egyszer csak érzékelte, hogy a Kenneth elapadt. Nincs Kenneth. Ő mindig becsületesen megmondta a híveknek, hogy a Kenneth felszállt, és most innentől kezdve Kennettel már nem tudok felétek szolgálni. De a kezemet a Márk 16-18 szerint rátok tehetem, és az ige alapján vehetitek a gyógyulást. Aki kenet alapján szeretne meggyógyulni, az holnap jön vissza. Ez a nyomorék nagyon messziről jött, és sajnálta, hogy ő esetleg ugyanolyan állapotban megy vissza, ezért elkezdte felolvasni számára az igét. Hogy ez az ember a hallott ige alapján tudjon cselekedni. Ez az ember cselekedett a hit alapján, de nem csak ő, hanem Isten is cselekedett. Talpra szökkent, és táncolt. Záró gondolatként, a hit indítja Istent a cselekvésre. Ezt ma többféleképpen elmondtuk más megfogalmazásban. Továbbá nekünk meg kell tanulnunk a kenetet működtetni. Meg kell tanulnunk, hogy a kenettel hogyan tudunk együttműködni, hogyan tudunk a kenettel áradni, és a kenet által jönnek elő a szabadulások. Köszönjük az Úrnak a mai üzenetet. Úgy látom, itt is leszállt a kenet. Relik kezdenek behúzni. Van-e ima kérésetek? Eléd hozzuk, Atyám, a családokat, és azokat a személyeket, akik felett a betegség szelleme próbál uralkodni. Megkötjük a személyek felett a betegség szellemét, azt az erőteret, amit a betegség szelleme próbálna kiépíteni. Lerontjuk ezeket Jézus nevében, és ahol szükséges, ott nem csak a személyek felett, hanem az egész család felett, az otthonok felett rontjuk le a betegség szellemét. A talpunk alá vetjük, és köszönjük, Atyám, a Te szent erődet, ami most kiárad, eljut az otthonukba, eljut a családokhoz, mert a szellemi birodalomban nincsen tér, nincsen idő, és a kenet azonnal elkezd munkálkodni. És a kenet képes elűzni a gonosz szellemeket a Jézus nevében. De ettől függetlenül mi hatalmat veszünk a gonosz erők felett, a betegség szelleme felett, és megvalljuk, hogy Jézus sebeivel a szentek meggyógyultak, gyógyulást nyertek. Megköszönjük az Úr Jézusnak a drága sebeket, amely értünk esett az ő szent testén. Köszönjük, Úr Jézus, a gyógyulásunkat. Te azt megszerezted, mi azt befogadtuk, elvettük, birtokba vettük, és a gyógyulásunk most megvan nekünk. Dicsőséget kiáltunk, Atyám, a gyógyulásunkért a Jézus nevében. Köszönjük a krisztusi életet, amit bőséggel szolgáltatsz felénk. a kenet pedig munkája a szabadulást, a szabadítást, és tökéletessé teszi a testünket a Jézus nevében. Halleluja. Dicsérünk és magasztalunk téged, Atyám. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen és amen. Köszönjük a Szent Szellemnek az ajándékait. Most szemben jelent meg, jobb szemben a gyógyító kenet, úgyhogy elvesszük. Lábban múlik el a fájdalom, ott valamilyen csont probléma szűnik meg, és fogban, fogazatban. Most pedig Jézus cselekedeteit cselekedjük, a kezünket tesszük rátok, vegyétek a kenetet, vegyétek az áldásokat a Jézus nevében. Áradj kenet a Jézus nevében, és légy szabad. Áradj kenet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Légy szabad, légy épp, egészséges, és növekedjen a szolgálatod. Jézus nevében légy épp, légy szabad. Megáldunk az Úr Jézus Krisztus szent nevében, minden ennyi áldással a Krisztusban. Köszönjük, Atyám, a Te gondviselésedet. Hálát adunk a Te gyermekedért, az ő életéért. Köszönjük a megtartó kegyelmedet, a helyreállító kegyelmedet a Jézus nevében. Jézus nevében légy épp, légy szabad. Áradj kenet a Jézus nevében. Légy teljesen épp a Jézus nevében. Légy szabad az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Szent nevében. Dicsérünk és magasztalunk téged, Atyám. Köszönjük, Uram, a Te bölcsességedet a munkája ellátásához. A Jézus nevében. Légy épp, légy tökéletes az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet, járd át ezt a testet, és állítsd helyre a Jézus nevében, az őrjárat során. A Jézus nevében. Legyetek épek, egészségesek az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük a Szent Szellem őrjáratát a testetek határain, amely megújítja halandó testeteket. A Jézus nevében. Tied minden dicsőség, Uram. Áradj kenet a Jézus nevében. A Jézus nevében. Áradj kenet. Köszönjük, Uram, a Te gyermeked épségét, a Szent egészségét, a békességet a szíveiben. Kijelentés, bölcsesség és tisztánlátás szellemét árasztjuk ki. Nyitott szívet és halló fület rendelünk a számára, a Jézus nevében. Amen.
Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk azért szolgálatáit, a növekedésért a szolgálatban, a Jézus nevében. És a Pál tövései leomlottak, lapájá váltak a Jézus nevében.
És megszabadítod, és meggyógyítottad őt Jézus szemnemében. Köszönjük, Atyám, a keretet, amelyet kiárasztottál rá, és köszönjük a szabadításod örömét Jézus nevében. Köszönjük, hogy minden bevétel, hogy teljes elégséget adsz nékünk, minden jó tételményre bőségse van. Köszönöm, Atyám, neked, hogy a szabadulást megadtad neki teljes mértékben Jézus nevében. Kenet beáradt, és megszabadítottad őt Jézus szemnemében. Halleluja, dicsőség neked, Atyám. Köszönjük a teljes szabadításodat Jézus nevében. Jézus nevére minden tér meghajol menjen és földön. Köszönöm, Atyám. Halleluja, dicsőség neked Jézus nevében. Köszönöm, Atyám. Minden akadályát jut az életedről. Jézus nevében köszönjük, Atyám. Jézus nevében minden tért meghajolt. Halleluja, dicsőség az Atyám. Halleluja, Jézus nevében köszönjük, Atyám.
Kezünket hétlen rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk Jézus nevében Isten dicsőségét, a szent kenetet. Áradykenet, áradykenet, áradykenet. Köszönjük, Uram, hogy az igéből tudjuk, hogy a kenet a szövetekben raktározódik, tárolódik, és amikor eljut a betegekhez, az otthonokba, és hittel a testekhez érintik, akkor a kenet kiárad, megtöri az igát, és a gonosz szellemeket, a betegség szellemét elzavarja a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a szabadításodat. Köszönjük, Uram, a világosságot, amit adsz a szívekben, a Te munkádról, a gyógyításodról, a szabadításodról. Köszönjük a kereszt bevégzett művét Jézus nevében. Amen. Halleluja. Nem tudom, mennyire tudtatok figyelni az ima közben. Pesti tanításban elhangzott az aura, ami egy szellemi légkör, mondhatni inkább egy erőtér, hogy ez személyek felett is van, és lehet otthonok felett is. És ezért imádkoztam, hogy személyek felett, illetve otthonok felett ezt a betegség szellemét megtörtük közös akarattal, közös hittel. Azt nem tudom, mennyire tudtatok ezt figyelni. Amikor az otthonokhoz értem imában, akkor egy igen erőteljes kenet áramlást érzékeltem. Nem tudom, hogy tudtak igazolni ebben. Úgyhogy az otthonok szabadulnak. Pesti tanításból kaptok összefoglalót. Az élet szellemi eredetű. Ez volt a tanítás címe. Az ember szellem van lelke és testben él, ez tegnap is elhangzott. Az ember szellem és az ember élete a szellemi birodalomból irányított. Nekünk feladatunk felfejleszteni ezt a szellemi életet, megújítani az elménket, a gondolkodásmódunkat, hogy győztes keresztények kiválhassunk, abban a győzelemben járhassunk, amit Krisztus megszerzett már nekünk. Hogy be tudjunk lépni a győzelembe.
Énoknak voltak látomásai, többek között az utolsó idők két tanúját látta, illetve megtudta, hogy mit jelent Isten fiainak lenni. Angyalok kezében pedig mérőzsinort látott, abból a célból, hogy az angyalok mérték a hitet és a megigazultságnak a mértékét. A hit és a cselekedet eltárolódik a DNS-ben. És így az ítélet része lesz a korábbi tetteink és cselekedeteink. Tehát, hogy a jutalmunk az mekkora lesz. Egy szem zizi, vagy pedig egy csokigyár. Most csak úgy viccesen mondom ezt. Viszont egy érdekes dolgot adott az Úr. Korábban már beszéltünk a telegóniáról. A telegónia az, amikor egy fehér anyukának színesbőrű gyermeke született, mert korábban volt egy kapcsolata színesbőrű férfivel. Tehát ott is valami valahol eltárolódik, valamilyen információ, a tények bizonyítják, ezt tudományosan már magyarázzák, tehát a mi DNS-ünkben is a hit és a cselekedeteink is valamilyen szinten eltárolódnak. Hogy egy keresztény élete siker vagy kudarc, ez a bibliai ismeretünk mértékétől függ. Hózsásban ugye olvassuk, hogy ismeret nélkül elvész a nép. Ennek igaz az ellentétje is, hogy ha megfelelő ismerettel rendelkezik az ember, akkor győztes életet élhet. Mint tudjuk, vannak téves tanúk, és a téves tanúk kiszaggatása a szellemünkből az hosszú időt vesz igénybe. Tehát sokkal jobb, hogyha nem keveredünk bele olyan helyzetekbe, ahol téves tanítást hallgathatunk, vagy hallhatunk. A Kenneth jelenléte az egyházunkban, tudjátok, mit bizonyít? Hogy az igazságot szólják itt a pásztorok. Mert különben nem lenne itt a Kenneth, nem lenne itt az Úr jelenléte. Minél nagyobb a kegyelem felettünk, annál többet tudunk elfogadni. Áldásokból és egyéb más dolgokból. És egy gyorsaság jön az életünkre. Gyorsabban tudunk döntést hozni, gyorsabban tudunk megfelelni, tehát egy gyorsaság jön elő. Az Úr akkor tudja használni az övéit, hogyha ismeretben és hitben felnövekednek. Hát pedig Isten mindenkit szeretne használni. Aki ismeretben növekszik, arra megsokszorozódva jön a kegyelem és a békesség. És megerősítést kaptam, hogy a e-mailen végén a köszöntés ott van, a kegyelem és békesség, hogy ez nagyon jó. Nem kell változtatnom rajta. A hit mélysége tőled függ, hogy milyen ásod bele magad az igébe, olyan mértékű lesz a hited. Aki elmegy a helyéről, az a szívét nem tudja megalapozni az igazságban. Nem lesz mit hallania. Nem lesz tanítás, amit meghallgathat. Nekünk az igére addig kell figyelmeznünk, amíg a világosság nem gyúl ki a szívünkben. Régen mondtam már olyat, hogy bizonyos igéket, ha szükséges, írjál ki, és tűzd ki alkás különböző pontjain. Általában a hűtőszekrényre mágnessel lehet rögzíteni, de mindenféle helyen lehet rögzíteni, és minden helységben szinte. Mert Józsuénak Isten azt mondta, hogy éjjel és nappal arról gondolkodjál. Tehát az igét ki lehet függeszteni, ki lehet rakni. Munkahelyen, gépkocsiban, mindenfelé. Azért, hogy fókuszálj rá. Főképp, hogyha van valamilyen problémád egy területen, akkor azok a kapcsolatos igéket. Gyűjtsd össze és tedd ki. Egyik pásztor testvérünk következőt írta, hogy a múlt heti tanításban elhangzott egy mondat, hogy Isten ereje. és képessége mindenütt és mindenkor jelen van. Azt mondta, hogy ez a mondat kitűzésre kívánkozik a lakásban. Bálványimádásról is volt szó. Általában, amikor bálványimádást említünk, akkor szobrokra vagy képekre gondolnak az emberek. Ezen kívül van még sok minden más bálvány. Igazából a bálvány úgy fogalmazható meg, hogy amit Isten elé helyezünk, vagy amit nagyobbnak tekintünk, mint Isten, ami elvonja Istenről a figyelmet. Ez mind a bálvány fogalma, fogalomköre. Ide tartozik a fösvénység, a világ túlzott szeretete. Nem az Úr útját járjuk, hanem a saját útunkat. És ezek szegénységbe visznek bele. Gondoljatok bele, hogy azokon a földrészeken, ahol nagyon komoly bálványimádás folyik, milyen szegény országok vannak, és milyen szegény népek, és ahol nem Istent imádják. Itt összefüggés van a bálványimádás és a szegénység között. Vannak, akik a gyülekezetből kimaradnak, és elkezdenek hagyományokat követni. De ez nagyon sokba kerül nekik. Ugyanis a világban hiányzik Isten alapelve. A langymeleg kereszténység megint nem jó, mert ők általában eltávolodnak az Úrtól. Jelenések 3:20 írja, hogy az Úr az ajtó előtt áll és zörget, de a keresztények sok esetben azt válaszolják, hogy most nem tudok, Uram, rád figyelni, mert még az e-mailemet nem néztem meg, még a Facebookon nem voltam, és nem néztem meg, hogy ki üzent, és így tovább. Szó volt, hogy a világ szeretete. Korábbi tanításokban is ez előjött, de egyik e-mailemben a következő mondatot olvastam, hogy a világi beszéd szaggatja a fülünket. Sérti a fülünket, ugye? Múlt héten is más formában szóltunk erről. Felágoskodik a szellem bennünk, mert nem szereti hallani a világi beszédet. Főképp, ha sértő is még. Ami elveszi az időt az Úrtól, az is bálvány. Ezeket szükséges korlátoznunk, vagy megszüntetnünk. És vissza kell térnünk az első szeretethez. Aki nincs a helyén, az nincs is benne a kegyelemben. Elsősorban pásztoroknak szól, hogy akik a tanításnak ellenállnak, őket szeliden kell inteni, hogy kapjanak még egy lehetőséget arra, hogy kiigazítsák magukat. Ez barnával volt szedve, mert egy más fordításból volt benne a szövegben. Ha netán nem néztétek meg, akkor figyeljetek fel erre az igére. Ha mi az igével kiképezzük magunkat, akkor a városkapun belülre kerülünk. Jelenések 22:14-ben olvasható ez a városkapu. Pontosabban kapuról van szó, de a szöveg környezetéből kiderül, hogy ez nem a menny kapuja, hanem a városkapu. A menny városának a kapuja. Ugyanis hallottam már olyat, amikor félreértelmezik, hogy az ilyenek és az olyanok nem kerülnek be a kapun belülre, de nem mindegy, hogy melyik kapuról beszélünk. A menny kapujáról, vagy a városkapuról. Mert lehet valaki úgy parázna, hogy újjában születve, akkor ő a menny kapuján bekerül, csak nem kerül be a városkapuján. Előjárónknak volt egy látása, hogy mint a vadlibák V alakban vannak a sorok, és nem ugye csak a két széle van meg, hanem ezek a sorok ugye fel vannak töltve, és a vége az kint van a világűrben, ennyi újjászületett szent van fent már a mennyben, és rangfokozatok vannak. Tehát amennyi igét itt most magadba építesz, annyival előrébb kerülsz a mennyben. Aki nem hajlandó itt igét tanulni, fölkerül a mennybe, de a városkapun kívül kerül, és ott kell neki megtanulni azt, amit itt már megtanulhatott volna. Tehát hátrányban lesz magyarul. Nekünk arra kell törekednünk, hogy az első sorokba kerüljünk a jutalmainkkal együtt, és Isten megmutatja a módját, hogy hogyan tudunk növekedni. Az első legfontosabb módja, hogy gyülekezetbe járni. Aztán Isten a bölcsessége által, a különböző tervezőmérnökök által már létrehoztak olyan eszközöket, hogy MP3-as lejátszó, CD, DVD lejátszó, mindenféle szerkezet a rendelkezésünkre áll, de nem szabad megfeledkezni a könyvekről sem, amik írott formában megtalálhatók. Kisebb mennyiségben nálunk is, de van egy könyvkatalógusunk, azt akár el is vihetetek haza, és áttanulmányozhatjátok, hogy Pesten milyen könyvek vannak. 18-án megyünk Pestre, és szívesen hozunk. Jön a karácsony, tanácsos, ha ajándékba könyvet kérsz, hogy megleped magad egy tanítókönyvvel például. Tehát ez a hagyományos módja a növekedésnek. Én azt hiszem, hogy ha valaki itt most Ságváron nem növekszik fel kellőképpen, akkor az nem a pásztor miatt van, nem a pásztor felelőssége. Mert a mai napon is megkaptátok a múlt heti pesti és a ságvári tanításokat. Tehát akinek nincs módja, vagy ismét akarja hallgatni, megvan a lehetősége, hogy táplálkozzon. Volt egy ráadás, aminek a hanganyagát megtaláljátok a Békeváron, az idővégi történésekről volt egy negyedórás kis tanítás még a végén. Múlt héten egy kérdés elhangzott, csak nagyon röviden tudtam rá válaszolni, a kíváncsiság. Ez Pesten is elhangzott, és Kenneth Hagin könyvében is benne van, a Szellemi Felnövekedés című könyvében, hogy a kíváncsiság a csecsemőkre jellemző. Volt egy utcabeli néni, annyira kíváncsi volt, hogy milyen rend van a ismerősénél, hogy képes volt, még ugye a hagyományos lábas ágyak voltak, tehát lábon álló ágyak, és alá lehetett ugye látni, hogy van-e bakatól, van-e pihe, vagy nincs pihe. Azon az ürügyön, hogy keresi a macskáját, képes volt lehajolni és benézni az ágy alá. Szóval ez egy túlzott kíváncsiság. Lehet egy természetes kíváncsiság, Isten igéje után, az viszont jó. A híreket, aminek a birtokában vagyunk, az bizalmasan kell kezelnünk. Isten bizonyos információt megad abból a célból, hogy azért a személyért vagy esetért imádkozzunk. De nem azért, hogy az információt szétszórjuk, mint a tollat a templomtoronyból, vagy a tópárnát. Tehát meg kell, hogy Isten bízzon bennünk, hogy az információt nem szétszórjuk, hanem megtartjuk. Azért kell neki megbíznia bennünk, hogy tudjon újabb információt adni. Tudjon újabb ima munkára használni bennünket. És szóltam arról, hogy az Úr betölti a szívünk kívánságait. Lásd, a Lajos esetében kapott az Úrtól egy DVD-t. De akinek nincs a szívén egy szikra vágy, akkor Isten annak a szükségét hogy tudja betölteni? Sehogy. Tehát legalább ott kell lenni a vágynak. Utána imádkozni érte. És megtörténnek a dolgok. Halleluja. Van még egy pár percünk. Van esetleg kérdésetek, de én nagyon kíváncsi lennék arra a két álomra.
Egyik este itt volt a Bencike, és lefeküdtem mellé aludni, és arra ébredtem, hogy nagyon morajlik. Mondom, Úristen, mi történt? Nagyon morajlik. És visszacsuktam a szememet, és kiabáltam, hogy gyertek, gyertek, futottam, gyertek, itt van Jézus, visszajött Jézus, gyertek, futkozzajtam aminek, gyertek, és akkor utána fölültem, körülnéztem, gyerek alszik mellettem, semmi. Visszacsuktam a szemem, aludtam, megint fölébredtem egy ilyen, nem tudom milyen, zúgó morajt, és futottam, hogy siessetek már, gyertek, itt van Jézus, visszajött Jézus, miért nem jöttök már gyorsabban? Akkor fölébredtem, fölültem, és annyira kellett sírnom, hogy nem bírtam abba hagyni. Itt a szívemből jött, de úgy sírtam, én úgy zokogtam, hogy ezt nem bírom abba hagyni. De nem láttam Jézust, nem láttam embert sem, csak a morajt hallottam meg, hogy futottam, de nem fáradtam el a futásba. Csak futottam mindenkihez, hogy gyertek, gyertek, gyorsan visszajött Jézus. Itt van Jézus, gyertek.
Az Úr készíti fel az ön népét.
Úgyhogy De annyira sírtam, hogy én elmondani nem bírtam abba hagyni.
Hát az egy az Úrral való találkozás. Hát most a kenet alatt is tegnap is hányan törölgették a szemüket, mert a kenet kihozza a könnyeket. Nem mindegy, hogy milyen célból könnyezünk, mert lehet bánatból, fájdalom, meg az Úr jelenléte is ugyanazokat a könnyeket hozza ki, csak más az oka egyiknek és másiknak. Annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy tisztán értsük a bibliai fogalmakat. Most mi Jézus megjelenését várjuk. Jézus visszajövetele 7 év múlva lesz, amikor vele együtt jövünk vissza. Ez Jézus megjelenése, mert nem éri a lába a földet, tehát csak a felhőkön lesz, és mi oda ragadtatunk. És 7 év múlva pedig akkor, amikor visszajön, akkor éri a lába a földet. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas...
És egész éjszaka ez volt, egész éjszaka este, amikor 10-kor én elaludtam, és reggel 6-kor akkor sírtam rá úgy, hogy és addig végig mentem, futottam, és mondtam mindenkinek, hogy gyertek. De senkit nem láttam.
Képet is láttam?
Nem,
vagy csak hang?
Csak hang. Hangformájában. A moraj, meg hogy futottam. Uh-huh. És kiabáltam, hogy gyertek,
hogy
gyertek.
Emberek, ébresztő.
Gyerünk, gyertek, mindenki jöjjön.
Igen, minél többen.
Hogy mindenki jöjjön. De morajt hallottam. Mondjuk ilyen morajt még soha nem hallottam, nem is tudom miért hasonlítani.
Sok vizeli zúgással, van az énekben is, ugye?
Nem tudom, hogy nem robajlott, de morajlott, de nem tudom.
Ezek azok a dolgok, amit nem tudunk szavakkal pontosan megfogalmazni, mert mennyei dolgok.
Nem tudom megmondani, hogy volt, hogy ilyen fölültem, visszafeküdtem, hogy nem semmi. Visszafeküdtem, és újból és egyfolytában jött a moraj, meg kiabáltam, megfutottam.
Nem tudom, hogy hol kezdjem. Hát az elején volt egy kérés, hogy a Szent Szellemtől kérdezek valamit, és hát lefekvés előtt a Szent Szellemhez fordultam, imádkoztam, és hát lefeküdtem én is, mint mindenki, és valamikor hajnalban, most nem tudom, hogy hány óra lehetett, most nem néztem, de azt álmodtam, hogy menjek az Irmához, és hát a kis táska, nem ez a másik kis táska, amivel szoktam jönni kezembe, és mentem, és mondtam az Irmának, hogy alkalomra kell menni. A Irma ült itt az asztalnál, a Laci ült a másik oldalon, és azt mondja a Irma, hogy hát én ma nem menjek, nem tudok menni, mert a Laci nem enged, azt mondja, de menj te. Én meg azt mondom, hogy én hova megyek, hát én nem, azt sem tudom, hogy mit kell mondani. Nem tudok én semmiről. Ezt mondja, menj csak te, és azt mondja, én most nem tudok menni. Fogtam a táskát, mondom, most merre menjek? Hát az erdőn keresztül, ugye én nem jártam arra, de ott valahol mentem Nyímen keresztül, és kijutottam Somba. Ahol ugye, mondom, hogy nem jártam soha, de én az erdőn keresztül szép, nagyon jó út volt. Tehát nem volt semmi szekér út, hanem én nagyon jó út, csak erdő volt. És mondtam, hogy az Úr velem van, nem fog történni semmi, hát ugye erdő. És akkor beértem Somba, egy háznál kötöttem ki, és benyitottam az ajtón, hogy én most oda bekopogtam, és bemenjek. És mondtam, hogy hát én most nem tudom, én jöttem, de nem tudom mit mondani. De akkor már úgy voltak, hogy bejött vagy 4-5 gyerek, akkor jött idős néni, idős bácsi, tehát hogy jöttek, becsuklották az ajtót, megint nyílt az ajtó, megjött, és mondom, édes Istenkém, én most mit mondjak? Hát én nem tudom mit mondani, mert most hát valami ígért tudok, de hát most én hogy kezdek el ott mondani valamit, mikor én nem vagyok erre felkészülve. És mondtam, hogy hát én nem tudom, mit mondjak, de majd meg lesz tartva a minden. Én csak jöttem valaki helyet szólni, hogy mi van. Mm-hmm. És akkor álltam, és néztem, megint nyílik az ajtó, és megjönnek, és egyből annyian voltak, hogy már egyszerűen nem volt úgy. Tehát rengetegen jöttek be az ajtón. Örültem is annak, mikor láttam, hogy jönnek be sokan, csak az, hogy most vajon
hova ülnek, most mi lesz, hogy én most mit mondok. Tehát én annyira be voltam gyulladva, hogy jaj, édes Istenkém, hogy most mit fogok mondani. De tényleg nem tudtam mit mondani. Ilyen álmom, de én nem szoktam álmodni, vagy elfelejtem az álmomat, de ez olyan tisztán megmaradt a fejembe, hogy reggel ültem az ágy szélén, és gondolkodtam, hogy ez most miért van.
Most az álom az valóban olyan elhomályosodó, meg elfelejtős.
Igen.
De amikor egy kristálytiszta, éles dologról van szó, akkor az ilyen éjjeli látás, vagy látomás, vagy valami ilyesmi. Tehát egy erőteljesebb dologról van itt szó, mint egy álomról. A meglátásom szerint, a másik pedig az, hogy az álom szerint csomóval kell foglalkozni. Halleluja, köszönjük szépen. Még Lajos anyukáját akartam megkérdezni a gyógyulásáról. Tulajdonképpen ez egy lábfájás volt, ami korlátozta őt, és ez mozgásban, vagy munkában, mindenben korlátozta?
Mindenben, igen.
Mindenben. Nem tudod legugyolni se.
És tegnap dicsőségesen működött minden.
Működött minden.
Köszönjük az Úrnak. Mondtam anyukádnak tegnap, hogy nem elég meggyógyulni, meg kell tanulni, megtartani a gyógyulást.
Igen.
Most a hallgatóságnak mindenkinek szól, hogy aki új, talán egy három könyvet tudnék említeni, az Evangélium Dióhéjban, Mi a hit és a hívők hatalma. Ezt mindenképpen be kellene szerezni, mert meg kell ismerni azt a hatalmat, amivel ellen tud állni akkor, amikor próbálkozik megint az ellenség és hozzávisz a tüneteket.
Igen.
Dr. Názereti étrenddel. Tehát ahhoz, hogy víz meg tudja tartani az egészségét, itt kell növekedni. Itt kell növekedni. Köszönjük a figyelmeteket. Jövő héten találkozunk. Az igen működik bennünk, ha működtetjük.